betegségeket sokkal könnyebb megelőzni, mint kezelni. A prevenció első lépése az okok felderítése. A megelőzés olykor legalább annyit ér, mint a gyógyítás. Medicína. Orvostudomány mindenkinek. Szerkeszti Nagybodó Szilárd.
Tisztelettel köszöntöm a Marosvásárhelyi Rádió és a Medicina hallgatóit. Jó estét kívánok, a mikrofonnal a műsor szerkesztője, Nagybodó Szilárd. A tartalomból. A nyarat sokan a szabadidővel, a kirándulásokkal jellemzik. Azonban az olykor extrém hőség komoly kihatással van az egészségünkre is. Nem egy esetben lehet találkozni szívérrendszeri komplikációkkal, amelyekért részben vagy egészben a kánikula tehető felelőssé. Egészségünk megőrzése érdekében pedig kiemelten fontos odafigyelni néhány tényezőre, hiszen ha ezeket szem előtt tartjuk, akkor nem lesz egy rossz emlék a nyaralás, a nyári időtöltés. Témánk kardiológiai rendellenességek a kánikulában. Nagy szeretettel köszöntöm dr. Fried Attila kardiológus főorvost, a Maros megyei klinikai kórház kardiológiai osztályának vezetőjét a Marosvásárhelyi Rádió mikrofonjai előtt. Doktor úr, jó estét kívánok!
Jó estét kívánok, én is sok szeretettel üdvözlök mindenkit.
Doktor úr, elsősorban arra kérném, hogy mondja el, milyen problémái lehetnek egy szívbetegnek nyáron a hőségben?
Ez egy elég tág kérdés, de hát próbáljunk meg ugye a kánhától elindulni, tehát a melegről, most ugye a kánikuláról és annak a kedvezőtlen kardiovaszkuláris hatásairól beszélünk. Most annyit kell tudni egy már szívbeteg emberről, hogy a szívbetegeknek, a kialakult szívbetegség független attól, hogy mennyire súlyos ez, nyilván súlyosabb esetekben természetesen is hangsúlyozottabb, tehát ezeknek az embereknek az alkalmazkodási kapacitása, rezervje bármire, így a magas hőmérsékletre is le van csökkenve. És akkor innen kezdődnek a bajok. Egy szóba összefoglalva a kánikula, ugye a kánikula a 30 fok fölötti hőmérsékletet, tartósan 30 fok fölötti hőmérsékletet értjük. Kánikula elsőleges hatása túlterhelés, tehát a keringést megterheli az igen magas hőmérséklet, és akkor nyilvánvaló egy csökkent rezervű keringési tartalékkal rendelkező betegnél ez a túlterhelés is sokszor nagyon nagy problémákat tud okozni.
Vegyük sorra akkor az esetleges problémákat, jelenségeket, és én a dehidratációt írtam ide fel magamnak elsőként. Ez egy olyan tünet, amit sok orvos, egészségügyi szakember említ a nyárral kapcsolatban. Ugye azt mondják, hogy pótolni kell az izzadással elvesztett folyadékmennyiséget is a napi 2 liter fölött. Ezzel megoldjuk a problémát? Kardiológiai szempontból kérdezem.
Tehát valóban az egyik nagyon fontos negatív hatása a magas hőmérsékletnek az a kiszáradás. Nyilvánvaló, hogy az izzadásnak megvan a fiziológiai, az élettani szerepe, nevezetesen az, hogy a bőrünk felszínére kerülő folyadék elpárolgása hőt von el, és ezáltal tulajdonképpen hűlünk, tehát egy természetes folyamatról van szó. Nyilván a probléma az, hogy csepeg is ez az izzadság, tehát teljesen haszontalanul termelődik egy bizonyos része az izzadságnak, tehát a párolgásával nem segíti elő a hűtést, a szervezet hűtését. A lényeg az, hogy nyilvánvaló, hogy az izzadság révén, főleg ha még az illető fizikai munkát is végez, tehát még belső hőtermelés is zajlik, nagyon nagy mennyiségű folyadék tud a szervezetből eltávozni. Nyilván ezeket a szituációkat is biztosan erről is fogunk majd beszélni, meg kell előzni, de ha már benne van az illető egy ilyen túlizadásos történetbe, akkor nyilvánvaló, hogy a keringő vérmennyiség az le fog csökkenni, tehát magyarán kiszáradási állapota következik be az egyének, vagy most már szívbetegről beszélünk, betegnek, és abban a pillanatban valaki kiszárad, tehát a keringő vérmennyiség lecsökken, akkor megkezdődik egy kaszkád, tulajdonképpen egy lavinaszerű negatív eseményeknek a láncolata kezdődik el. Tehát gyakorlatilag ugye csökken a keringő vértérfogat, lecsökken a vérnyomás, a különböző életfontosságú szervek, agy, vese, akár szív gyakorlatilag kevesebb vért fog kapni, tehát ez a csökkent vérátáramlás ezeknek a szerveknek, nyilvánvaló a szerveknek a működés zavarához fog vezetni. Mondjuk szív szintjén ez azt jelenti, hogy az illetőnek kevesebb vér kerül majd a koszorérrendszerébe, tehát akár mellkasi fájdalom jelentkezhet. Nyilvánvaló, hogy a csökkent vértérfogat nem csak azt fogja eredményezni, hogy a különböző szervek vérátáramlása csökken, hanem sűrűbb is lesz a vér, tehát hajlamosabb lesz a vér arra, hogy megalvadjon. Tehát egy csökkent véráltamlás plusz egy fokozott véralvadás az nyilvánvaló, hogy elősegítheti akár major események, például szívinfarktus előfordulását is.
Bele fogunk menni a vérnyomás és még számos tematikába, de bennem felmerül az a kérdés, hogy mi történik akkor, hogyha valaki nem pótolja, vagy nem tudja pótolni a kiizzadt folyadékmennyiséget, és itt most arra gondolok, hogy kint van, fizikai munkát végez, és nincs a közelében sem egy üzlet, sem egy kút, sem semmilyen vízforrás.
Még egyszer, tehát a kiszáradás fog fellépni, annak minden különböző szerveket érintő áramlási zavarával. Tehát magyarán, ezzel elmondtam a szívnek, hogyha nem kap elég vért, akkor mi történhet, ugye mellkasi fájdalom, egy szívelégtelen betegnél fokozódhatnak a szívelégtelenségi tünetek, tehát fulladás léphet fel, de ugyancsak kisebb lesz a véráramlása, például az agynak, ebben az esetben zavartság, fejfájás, szédülés lép fel, akkor a vesének a véráramlása, az illető azt veszi észre, hogy egyszerűen keveset fog pisilni, tehát gyakorlatilag ez az első lépés, vagy ez az első dolog, amit észrevesznek a beteg, hogy hoppá, itt valami baj van, ki vagyok száradva, valami gond van a vese keringéssel. Tehát rengeteg megnyilvánulása van a kiszáradásnak, nyilván extrém következményei kiszáradásos állapotnak a eszméletvesztés, kóma, nyilván halál is, de hát remélhetőleg azért ideig nem jutnak el azok az emberek, akik a mi földrajzi tájékunkon szenvednek kiszáradást, de nyilván, hogyha egy extrém helyen van valaki, például most mondom egy sivatagot, vagy egy olyan helyet, ahol ténylegesen nem elérhető bizonyos időn belül a rehidratáció, tehát a folyadékbevitel, akkor ténylegesen ez halállal végződhet egy ilyen idézőjelbetett kaland.
Doktor úr, itt említette a túlizzadást, azért izzadni szerintem a legtöbb ember izzadt, és itt a mi földrajzi tájékunkon is, főleg az elmúlt napokban, amikor vörös kód, narancssárga kód és extrém meleg volt. Milyen tünetei vannak a túlizzadásnak, vagy hogyan kell ezt megkülönböztetni egy egyszerű, idézőjelben mondván mezei izzadástól?
Igen, itt ez egy nagyon jó kérdés, mert a fiziológiai izzadás, tehát az élettani izzadás, annak elmondtam, hogy nagyon fontos szerepe van a testhőmérséklet szabályozásában, ugye a folyadék párolgásával, a berejték párolgásával gyakorlatilag hűlünk. Tehát ez egy normális jelenség. Na most, mikor extrém ez a dolog? Egyrészt akkor, amikor nem csak kívülről fűt bennünket a nap, hanem valamilyen fizikai tevékenységet végzünk, akkor nyilván a belső plusz hőt, amit termelünk a fizikai tevékenységünkkel, azt is le kell vezetni. Tehát nyilvánvaló, bármikor valami fizikai tevékenységet végzünk, ezt mindenki tapasztalja, jobban fog izzadni. Na most, hogy simán a nap, illetve a környezeti meleg, illetve a különböző tevékenységek által generált izzadást mikor mondjuk extrémnek, mikor mondjuk fokozottnak, ezt nagyon nehéz megmondani. Nyilván vannak olyan kórállapotok, amelyek ilyen kifejezettebb izzadásra hajlamosítanak. Most azt kell tudni, hogy a verejték elválasztás az a szimpatikus idegrendszernek a szabályozása alatt áll, tehát minden olyan kórállapot, például egy pajzsmiri túlműködés, de akár egy szívelégtelenség, egy stressz állapot, minden az izzadásnak egy nagyobb mértékét idézheti elő.
Váltsunk témát, és érkezzünk meg a vérnyomáshoz, pontosabban az alacsony vérnyomáshoz, hiszen ez is jelen van a hőségben. De miért is csökken a vérnyomás nyáron a melegben?
Az előbb már elmondtuk az egyik mechanizmust, nevezetesen az, hogy a betegek, illetve az egyének azok ugye folyadékot veszítenek, csökken az érpályában levő vérmennyiség, és ebből kifolyólag nyilvánvaló csökken a vérnyomás. Ez az egyik nagyon fontos elem, de amúgy a melegnek van egy értágító hatása is, és nem csak egyáltalán sima izomellazító hatása, és itt nyilván az ereknek a sima izmai is beletartoznak ebbe a csoportba, és nyilvánvaló, hogy az értágulat az szintén a kiszáradás mellett még rátesz egy lapáttal az alacsony vérnyomás. Arról nem is beszélve, hogy nagyon sok beteg sajnos módon nem adaptálja, nem csak a folyadékbevitelt, hanem a gyógyszeres kezelést sem ilyen periódusokban, és nyilván akkor van egy ilyen gyógyszerek által előidézett, például benn marad a nagy adagú vizelethajtó kezelés, értágítók, stb. Tehát még a kiszáradás és az értágulat mellé sajnos egy ilyen jellegű, úgymond jatrogén komponense is lehet az alacsony vérnyomásnak.
És most eltekintve a regisztrált szívbetegektől, vagy az igazolt kardiológiai esetektől, hogyan vegye észre magán bárki azt, hogy neki lecsökkent a vérnyomása? Mondjuk ideig nem volt ilyen panasza, és nem is tudja, hogy mire figyeljen oda. Melyekkel legyenek a felkiáltó jelek, hogy vigyázzat, mert itt baj lehet, vagy baj van?
Gyakorlatilag ezt mindenki megtapasztalhatja, ugye, hogy hirtelen felállunk, főleg fiatalok, hogyha hirtelen fekvőhelyzetre felállnak, akkor alacsonyabb lesz a vérnyomás. Nem adaptálódik hirtelen a vérnyomás, tehát megtapasztalja azt, hogy elszédül. Tehát a szédülés, fülzúgás, a fejfájás, a fáradékonyság, ezek lennének tulajdonképpen, ezek nem specifikus tünetek, nyilvánvaló sok betegség vagy sok kórállapot okozhatja ezeket a panaszokat, de nyilván egy meleg környezetben, hogyha valaki érzi, hogy szédül, fáj a feje, fülzúgás, gyengesség, bizonytalanság érzés, akkor valószínű, hogy le van menve a vérnyomása.
És mikor beszélhetünk vérnyomás ingadozásról, mert műsor műsorra készülve láttam, hogy ez is előfordulhat a nyáron, a hőségben.
Igen, ez egy nagyon érdekes kérdés, amit felvetett, ugyanis valóban azt kell mondanunk, hogy az átlagnál, akár legyen az egy vérnyomásos beteg, vagy egy teljesen normál egyén, a vérnyomás csökken nyáron, melegben. Elmondtam a mechanizmusokat. Viszont vannak olyan szituációk, amikor a betegek arról számolnak be, hogy amióta hőség van, például ma is ugye járóbeteg rendelésen voltam, két olyan betegem is volt, akinek amióta beállt a kánikula, magasak a vérnyomásai. Akkor magasabbak a vérnyomásai. Most ilyenkor mi a teendő? Ugye az első gondolat az van, hogy akkor még lapátunk rá egy kis gyógyszert, hogy vigyük le a vérnyomást. Ez szerintem egy rossz elképzelés, hanem azt szoktuk ilyenkor, vagy legalábbis én azt szoktam, hogy megpróbálom kideríteni, hogy mi a történet, és általában valamilyen pszichés, tehát a kanikulának, és erről is talán érdemes zárójelet nyitnunk, nem csak ugye direkt fiziológiai, étételettani hatásai vannak, hanem nagyon komoly pszichés hatásai is vannak, és nagyon sok ember nyugtalanabb, agresszívebb, rosszabb bula alszik kánikula alatt, és akkor nyilván ezek a tényezők, ezek a vérnyomást felsrófolják.
Nagyon érdekes, amit itt mondott. Először maradjunk a magasabb vérnyomásnál. Baj lehet akkor abból, hogyha egy személy, tehát nem orvos, nem egészségügyi alkalmazott, látja, hogy magasabb a vérnyomása, mint általában, és akkor nem egy, hanem két gyógyszert vesz be, de a saját feje után, tehát még egyszer orvos ajánlása nélkül.
Általában nyilvánvaló, hogy jó, hogyha a terápiás döntéseket egy beteg megbeszél az orvosával, de el tudok képzelni olyan szituációt, egy jól instruált betegnél, egy olyan betegnél, aki egy régi beteg, hogy így mondjam, tehát aki már tudja, mi a teendője, hogy igenis ő már kitapasztalta, hogy bizony egy plusz tabletta, az megoldja ezeket a helyzeteket. Nyilván itt nem hosszú távú kezelés módosításokról van szó, hanem akut problémák megoldásáról.
Hogy kapcsolódik akkor a meleghez a psziché? Tudom, hogy nem kardiológiai kérdés, de ön említette, hogy ingerlékenyebbek, türelmetlenebbek, vagy éppen inszomniások lesznek, lehetnek az emberek.
Igen, az inszomnia szerintem. Egyébként van egy ilyen trend most a megelőző kardiológiában és egyáltalán, hogy az alvás, ugye elvileg ugye egynegyed, egyharmadát az életünknek alvat töltjük, és hogy erre nem igazán volt ráfókuszálva a medicina, és kiderült az, hogy bizony nagyon sok betegség kialakulásában, vagy súlyosbodásában egy rossz minőségű és vagy mennyiségű alvás az fontos szerepet játszik, és nyilván a kánikulában, főleg, hogyha nem megfelelő az alváshigién, ami a hálószobának a hűtését illeti, akkor nagyon komoly alvászavarok léphetnek fel, amelyeknek aztán megvannak a nappali következmény, aluszékonyság, ingerlékenység, vérnyomás ingadozások. Tehát egyrészt az alvás, másrészt pedig nemrég került kezembe egy cikk arról, hogy tulajdonképpen nagyon sok mediátornak, hormonoknak a szintjét, a magasabb hőmérséklet befolyásolja. Például, hogy kicsit hazabeszélek, a tesztoszteron szint megemelkedik, és többek között ezért is állítólag, vagy vélhetően ezért agresszívebbek nagy melegben az emberek, nem csak a férfiak.
Vérnyomás ingadozás, van valamilyen korreláció e között és a ritmus zavarok között, amelyek szintén jellemzőek lehetnek nyáron?
Természetesen, tehát a ritmuszavarok ugye bereagálnak egyrészt a vérnyomás mozgásokra, akár alacsony a vérnyomás, ugye akkor már mondtam, hogy kevesebb vért kap a szív. Nyilvánvaló, hogy egy rosszul perfundált szívizom az hajlamosabb aritmiákra. A magas vérnyomás is szintén leterheli fizikálisan, tehát nyomásterhelést gyakorol a szívre, tehát ez nagyon fontos, a vérnyomás ingadozások persze az aritmiáknak egy meleg ágyai, és nyilván a pszichés faktor, a szimpatikus idegrendszer, a szimpatikus tónusnak a fokozódása az is egy nagyon fontos aritmogén faktor, és arról nem is beszélve, hogy ugye izzadása nem csak folyadékot veszítünk, hanem elektrolitokat is, tehát nátriumot, káliumot, klort, stb., és akkor ezek az elektrolit hiányok is tulajdonképpen nagyon fontos tényezője az aritmiák kialakulásának.
Melyek a jelek, és mit kell ilyenkor tenni már, mint aritmia a szívritmus zavar esetén?
Nyilván a szívritmus zavarnak a legkézenfekvőbb megnyilvánása az a szívdobogás érzet, bár azt nyilván azt hiszem már egy műsorban beszéltük, hogy nem minden szívdobogás érzet jelent aritmiát, vagy pedig súlyos aritmiát, de nyilván, hogy ez az, ami egy paciens tapasztal, de hogyha egy automata vérnyomás mérővel méri a vérnyomását, ott is bebeüt a nagyon soknak ilyen vérnyomás mérőnek van kihangosított pulzus része, és akkor hallja, hogy nem jól ver a szív, okos órák, stb. Tehát azt lehet tapasztalni, vagy bizonyos szempontból egy olyan pillanatban felbukkan az, hogy valakinek egy ritmus zavara van.
Dr. Frigy Attila kardiológus főorvossal, a Maros megyei klinikai kórház kardiológiai osztályának vezetőjével beszélgettünk, témánk pedig a kardiológia nagy hőségben, illetve a kardiológia fiziológiás, szívérrendszeri problémák, és doktor úr, arra gondolok, hogy meleg van kint, extrém hőség van kint, és bemegyünk egy légkondicionált helyre. Most könnyen lehetne azt mondani, hogy hát de ne húzzuk fel egyből a légkondit, vagy ne állítsuk a legalacsonyabb hőmérsékletre, de mi történik akkor, hogyha bemegyünk egy bevásárlóközpontba, ahol nem mi szabályozzuk, nem a saját lakásunkba megyünk be, nem a saját autónkba ülünk be, bemegyünk a 35 fokból egy 20 fokos környezetbe, ahol fúj erősen a légkondi. Milyen hatásai lehetnek ennek kardiológiai szempontból?
Igen, a hirtelen meleg, nagyon forró környezetből bekerülni egy hideg, effektíve hideg, tehát ugye, hogy mondta, hogy nem csak néhány fokkal alacsonyabb, hanem egy keményen hidegebb környezetbe, nyilván ez egy sokk, ez egy terhelés, megint csak egy terhelés a szervezet számára, és nyilvánvaló, hogy ennek megvannak a különböző következményei. Most nyilván a klasszikus azért nem a kardiológiai rész, hanem a légutaknak a zártalma ilyenkor, amikor folyamatosan egy túlklimatizált térben mozgunk, viszont megint csak itt hajlamról van szó, tehát arra hajlamos embernél, vagy egy szívbetegnél nyilvánvaló, hogy különböző manifestációk, különböző megnyilvánulások lehetnek egy hirtelen hideg környezetbe érkezéskor, akár lehet egy érgörcs például, ami ugye a koszorúér, ha jelentkezik, akkor anginát vált ki, tehát mellkasi szorítást, lehet egy hirtelen vérnyomás kiugrás, tehát tulajdonképpen eldobhatjuk a fantáziánkat, de ide kell egy bizonyos fokú hajlam az egyén részéről, hogy valamilyen problémás klinikai esemény alakuljon ki.
Térjünk vissza a melegbe, mert beszélni kell a hőguttáról is, mert ez is egy olyan kifejezés, egy olyan jelenség, ami elő tud jönni a nyár a hőség hatására. Melyek ennek a jelei, hogyan lehet vele találkozni a gyakorlatban, és egyáltalán mennyire gyakori ez térségünkben, a mi földrajzi területünkön?
Hőgutta ugye egy extrém felmelegedés a szervezetnek, nyilvánvalóan, amikor már nincs izzadás sem, tehát teljesen ki van száradva, csörög a paciens, és nyilván főleg az idegrendszeri zavarok, tehát zavartság, később eszméletvesztés, kómás állapot, illetve az egész keringésnek az összeomlása és halál, sajnos ezeknek az állapotoknak a vége. Hát nyilván a mi földrajzi régiónkban azért ez kevésbé jellemző, de nyilván erre egy sürgősségi orvostanász tudna igazándiból válaszolni, hogy hány embert visznek be nagyon súlyos, ilyen termikus, általános, teljes szervezetet érintő termikus károsodással, hőgutával. Ugye sajnálatos módon ismerjük a történeteket, amikor kisgyerek ott marad az autóba, és így tovább. Tehát vannak sajnos példák, de én úgy gondolom, hogy nem annyira gyakori ez. Még egyszer mondom, ez sürgősségi orvos tanásztól kellene tulajdonképpen megérdeklődni, hogy hány ilyen páciens érkezik.
A műsorok készülés közben még szembe jött velem egy érdekes kifejezés, amivel én legalábbis egészen eddig nem találkoztam, ez pedig a hőkimerülés. Ez micsoda, milyen tünetei vannak, és a legfontosabb, hogyan védekezhetünk ez ellen?
A hőkimerülés lényege az, hogy tulajdonképpen folyamatosan, hogyha magas hőmérsékletű környezetnek vagyunk kitéve, akkor gyakorlatilag, és bármennyire is védekezünk ez ellen, tehát nyilván folyamatos folyadékbevitel, illetve különböző eszközökkel próbáljuk meg a nap fény közvetlen hatásait kivédeni, egy adott pillanatban a szervezet megint csak ugyanezt a kifejezést aztán a tartalékait feléli, de gyakorlatilag nem tud adaptálódni a magas hőmérsékletre. Ez tulajdonképpen, ez a hőkimerülés, ez lényegében a szervezetnek tulajdonképpen az alkalmazkodási készségének az elvesztődése, és ilyenkor nyilvánvalóan nagyon fontos az, hogy regenerálódjon a szervezet, tehát egy bizonyos ideig ne is próbálkozzon az illető azzal, hogy magas hőmérsékletű környezetbe menjen.
Érkezzünk meg a vérrög képződéshez, mert hogy erről is beszélni kell, amikor a kánikula szóba kerül. Hogyan és miért kapcsolódik össze ez a két fogalom? A kánikula és a vérrögök.
Gyakorlatilag a vérrög képződés, az még a diákoknak tanítjuk. Az úgynevezett Virchow-Triasson alapszik, tehát annak nagyon két fontos elemét is a magas hőmérséket elősegíti. Az egyik a sztázis, tehát a vérpanglás. Ugye mondtam azt, hogy kitágulnak az erek, és az azt jelenti, hogy lelassul a keringés, gyakorlatilag főleg a vénákban lelassul a keringés, ami gyakorlatilag a vérrög képződést elősegíti, és a második mechanizmus, amit a meleg elősegíti, az a fokozott véralvadékonyság. Gyakorlatilag ez abból adódik, hogy ugye folyadékot veszít a szervezet, besűrűsödik a vér, megnő a hematokrit, és nyilván egy magasabb hematokrit mellett nagyobb a szansz annak, hogy vérrög képződjön. Tehát ilyen szempontból valóban a nagy meleg, a kiszáradás, a vénáspangás révén valóban egy nagyon fontos eleme, főleg ha a vénás pangása nem csak a meleg, hanem például egy immobilizáció, tehát az egy hosszabb út például, vagy hosszas üldögélés, vagy áldogálás a napon, stb. Tehát nyilvánvaló, hogy különböző forgatókönyveket lehet elképzelni, de tény és való az, hogy valóban a nagy meleg ezen két mechanizmus révén valóban elősegíti a vérök képződést. Ami a vénás rendszert illeti, nyilván, hogyha más szervek, például a szív, vagy például a koszorúerek szintjén beszélünk, akkor ott elsősorban a vérnek a besűrűsödése az, ami dominál.
De milyen következményei lehetnek egy vérrögnek, hogy a hallgatók ne gondolják azt, hogy hát jó, akkor most képződött egy vérrög, és akkor mi van, mert hogy ennek lehetnek kimondottan súlyos következményei is.
Most azt kell tudni, hogy a szervezetben, a vénás rendszerben számtalan alkalommal ilyen aprócska vérrögök képződhetnek, amelyek vagy ott helyben, vagy pedig a keringés által bekerülnek a tüdőkeringésbe, és ott feloldódnak. Tehát nagyon-nagyon aprócska vérrögöcskékről van szó. Ez nem annyira ritka jelenség. Most akkor van probléma, hogyha van egy hajlama a betegnek, ami lehet egy vele született hajlam, vagy pedig lehet egy szerzett dolog, például nagy meleg, kiszáradás, áldogálás, hosszas áldogálás, üldögélés, tehát megvannak azok a faktorok az illető betegnél, amikor ez a vérrög képződés egy vénában progrediál, tehát halad előre, nem áll meg egy pici vérrögöske szintjén, ami aztán ogyott helyben, vagy pedig elrepülve a tüdőkeringésben felolvad, hanem ott marad az a vérrög, kitapad a vénafalra, és nő, gyakorlatilag egészen addig, ameddig elzárja azt a vénát, és ilyen gomatüneteket is okoz, tehát gyakorlatilag megdagad az illető páciensnek a lába, ugye ödémás lesz, és egyéb panaszok is lehetnek, illetve a sajnálatos komplikáció egy ilyen vénás trombózisnak nyilván az, hogy amikor egy része annak az elzáró vérőnek elindul, és a tüdőkeringésbe bekerül, ezt hívjuk tüdőembóliának, ami sajnos fatális, tehát halálos is lehet, hogyha egy nagy darab szakad le a vénás vérőkből, ami egy főágat zár el, és ilyenkor sajnálatos módon halálos is lehet egy ilyen tüdőembólia.
Tüdőembólia mellett hozzuk be a beszélgetésbe az infarktust, és ezzel kapcsolatban azt kérdezném, hogy mennyivel nagyobb a kockázat nyáron egy kardiológiai eset, egy páciens esetében, egy igazolt páciens esetében az infarktusra?
Nekem a véleményem az, hogyha nem extrém a szituáció. Tehát az infarktust mi okoz, hogy valóban vérőképződés a lényege, nyilvánvaló, egy plakkon, ami vagy bereped, vagy pedig gyakorlatilag a felszínén keletkezik egy sérülés, és oda ül be majd egy trombus. Na most ezzel csak azt akartam mondani, hogy a plakk komplikálódása nélkül bármennyire is sűrűsödjön az a vérbe, mondjuk egy kiszáradt betegnél azért mégiscsak, és ezt tudjuk a statisztikai adatokból is, hogy inkább a hideg évszakokban gyakori az infarktusok. Tehát én azt gondolom, hogy az infarktusok valóban, hogyha van egy plakk, ami valamilyen okból kifejezőleg megreped, akkor nyilván a meleg és a kiszáradás az elősegíti sajnálatos módon a trombus képzést, de maga a plakknak a komplikálódása azért a melegben nem olyan gyakori. Tehát még egyszer mondom, a vérőképződés az igen, a kiszáradás, viszont maga a plakknak a komplikálódása, a berepedése az talán, és erre mondom, megvannak az adataink, a hidegebb évszakokban gyakoribbak. Nem azt jelenti, hogy nem kell féljenek az ismert koszorúér betegek nyáron az infarktustól, nyilván ők mindig bizonyos játékszabályokat, bizonyos dolgokat be kell tartsanak ahhoz, hogy minél kisebb legyen a rizikójuk egy infarktusra.
Szó volt a műsor első felében már arról, hogy valaki kint dolgozik, fizikai munkát folytat, vagy éppen testedzést végez, tehát valamilyen fizikai megerőltetésről beszélünk, és akkor ezek milyen hatással lehetnek, vagy vannak a szívbetegekre, és mennyire erősödhet fel ez a hatás a meleg évszakban.
Tehát a szívbetegeknél azt kell tudni, hogy a rendszeres, úgymond kardió vagy aerob, tehát nem túl intenzív fizikai mozgás, az elő van írva, akár még a szívelégtelen betegeknél is. Nyilvánvaló, hogy ezt szakember kell beállítsa, ennek a mértékét, stb. Tehát ilyen szempontból soha én azt nem fogom mondani, hogy egy szívbeteg nem mozogja. Nyilvánvaló, hogy ennek a mozgásnak a beállítása, a pontos beállítása az egy más kérdés. Nem szeretném ezt részletezni. De nem akár, hogy történjen ez a mozgás, tehát nyilvánvaló, hogy az a szívbeteg is, hogyha szeretné a fizikális aktivitását megtartani, akkor persze a reggeli órák, esti órák, tehát nyilvánvaló, hogy a szívbeteg fokozottabban be kell tartsa azokat a szabályokat, amelyeket mindannyian ismerünk, amelyeket be kell ahhoz tartanunk, hogy valamilyen probléma ne lépjen fel a magas hőmérséklet hatására.
És mi a helyzet helyzet a stranddal? Tehát egy fizikai megerőltetés után akár hazamegyünk egy hideg zuhanyra, akár beugrunk a medencébe, és ezért itt is beszélünk egy komoly hőmérséklet különbségről.
Tehát egyértelműen nem jó. Egyértelműen nem jó, az nem csak szívbetegnek. Tehát nem azt jelenti, hogy strand nem jó. Ugye, vegyünk egy szívbeteget. Helyesen vette ezt a példát, hogy az a szívbeteg most akkor nem strandolhat. Most extrém kánikulában ne strandoljon. Valóban nem, viszont egy átlagos, egy 25-30 fokos hőmérsékletű napon nyugodtan elmehet a strandra, nyilván árnyék, folyadék, stb. Tehát ne fossza meg magát a strandolás élményét, ugye, hogy tengerpartra is mehet. Nyilván nem súlyos vagy nagyon súlyos betegekről beszélünk, hanem úgymond mezei vagy átlag szívbetegekről. Tehát egyértelműen én támogatom azt, hogy egy szívbeteg, még egyszer nem súlyos esetekről beszélünk, az próbálja meg azt az életminőséget gyakorolni, vagy megélni, amit egy nem szívbeteg ember. Nyilván jobban oda kell figyeljen bizonyos aspektusokra.
De hogy egy nem szívbeteg, vagy nem igazolt szívbeteg esetén is okozhat akkor problémát ez, hogy kimegy a 35 fokba egyet strandolni, és beugrik a medencébe?
Egyértelmű, tehát ezt tudjuk nagyon jól, hogy sajnálatos módon a hirtelen hideg víz az egy légzési és szívmegállást okozhat. Mondjuk ez egy extrém dolog, de előfordul minden évben egy-két ilyen eset, hogy valaki ugye főleg sörgőzős állapotban is, tehát még ráadásul alkoholt is fogyaszt az illető, jól fel van melegedve, zsúsz bele a hideg vízbe, és már nem jön fel. Tehát ilyen van nyilvánvaló, de hát ez hál' Istennek egy viszonylag ritka dolog, ez egy reflex, velünk születik ez a reflex, van akinél ez sajnos beindul, és akkor egy hirtelen szív- és légzés megállás alakul ki.
Összességében nézve a nyarat, akkor mit tud ajánlani azoknak a személyeknek, akik igazolt szívbetegek?
Mindenkit az, hogy élvezék a nyarat, tehát ez az elsődleges, de azokat a mindenhonnan csapból is folyó szabályokat betartva, amelyek megóvják a szívbetegek egészségét is a forró napokban. Na most még egy nagyon fontos aspektusra szeretnék kitérni, a folyadékbevitel. Vannak olyan betegek, nem csak szívbetegek, például vesebetegek, májbetegek, akik úgymond folyadék visszatartásban szenvednek, tehát ödémásodnak. Ugye a rádió is mondja 2-2,5 liter ásványvíz, gyümölcslé, stb. Tehát nyilván nem sörrel kell rehidratáljuk magunkat. Tehát egyáltalán az alkohol, mint rehidratációs módszer, az bármennyire is kellemes, de nem ajánlott, hatványozata nem ajánlott szívbetegeknek. Tehát a folyadékbevitelnek a mennyiség, ez egy nagyon fontos kérdés. Jelen álláspont szerint az ödémásodó, tehát olyan betegeknek dagad a lába, azok is a másfél litert nyugodtan bevihetik. Most nem beszélek extrém esetekről, súlyos vese, vagy végstádiumi vese elégtelen betegektől, akik már dializáltak, ott persze más szabályok érvényesülnek.
Mire figyeljen oda az a személy, aki nem szívbeteg, vagy legalábbis nem igazolt kardiológiai eset, hiszen az ő szervezetét is megterheli a nyára meleg időjárás.
Két dologra figyeljen, az egyik az, hogy még egyszer azok a szabályok, amiket nem szeretnék elmondani, de mindannyian tudjuk, és tényleg mindenhol olvasunk ezeket a szabályokat. Egyrészt tartsa be azokat a szabályokat, amelyek érvényesek az egészség megőrzésére forróság esetén. Kettő, picit jobban monitorozza a test működését, a különböző működéseit, és figyeljen oda egy szédülésre, figyeljen oda egy fejfájásra, figyeljen oda egy bármilyen testi tünetre, amit korábban nem tapasztalt, mert lehet, hogy az a testi tünet az már azt jelenti, hogy rossz irányba mennek a dolgok, tehát a magas hőmérséklet, a kánikula az valamilyen komplikációt idézett elő.
És hogyha már itt vagyunk a komplikációknál, hogyha látjuk, hogy valaki nincs jól az utcán, mire figyeljünk oda mi külső szemként, vagy laikus szemként, arra járóként, látjuk, hogy valaki nincs a helyzet magaslatán, illetve mi legyen annak a személynek a feladata, aki rosszul van, mi legyen számára az első lépés?
Most itt nyilván egy személy számtanóból kifolyólag lehet rosszul az utcán, de most mi specifikusabban ugye a magas hőmérséklet, a kánikula által elődézett rosszul létről beszélünk, ami nyilván, hogyha már valakin látszik, hogy rosszul van, az valószínűleg az alacsony vérnyomás, a dehidratáció, tehát a kiszáradásnak a következménye. Nyilván lehet más is, beszéltünk embóliáról, beszéltünk infarktusról, beszéltünk egyéb dolgokról is, de ez az esetek nagy részében ez van, nyilván minél hamarabb vízszintes helyzetbe kell tegyük, vagy magát tegye az illetőnek, hogy minél, tehát hogy az agyi keringéshez jöjjön helyre, lábakat megemelni, nyilván, hogy minél több vért kapjon az agy, és nyilvánvaló, hogyha hamar helyre jön, tehát látjuk, hogy helyre jött az illető. Nyilván nem árt ilyenkor, nem mindig van erre lehetőség, mert a laikus emberek azért ezt nem mindig vállalják be, vagy nincsenek ezzel tisztában, egy pulzust nézni legalább, ugye, egy karotiszpulzuson nyakon megnézni a pulzust. Tehát valamilyen formában azért kell, nyilván, ha nagyon gyors az a pulzus, akkor hiába van az illető eszméletén, és azt mondja, hogy minden rendben, akkor csak az 112-t kell hívni, és hogyha nyilván látjuk, hogy nem reagál, uram, bocsánat, szívmegállás van, akkor azonnal 112, és el kell kezdeni a szívmasszást, el kell kezdeni a reszuszitációt. De hát hál' Istennek ezek nagyon ritka esetek.
Tehát akkor ilyen helyzetben főként azt tudja ajánlani doktor úr, hogy hívjunk segítséget, hívjunk szakmai segítséget.
Egy egyszerű történetnél, tehát valaki megszédül, leül, gyorsan lefektetjük, helyre jön egy pillanat, adunk neki folyadékot, látjuk, hogy minden rendben, akkor talán nem, mert még egyszer mondom, benne van a pakliba, hogy valaki kiszáradjon és lemenjen a vérnyomása, főleg, hogy hajlamos is erre, például egy vékony fiatal nő. De azért, ha nem egy ilyen egyszerű dologról van szó, és látjuk, hogy nem úgy reagál az az illető, ahogy mi szeretnénk, azonnal 112. Vagy már eleve látjuk, hogy súlyos dologról van szó, súlyos tüneteket látunk, például görcsrohamot, vagy nagyon mély eszméletvesztést, azonnal 112.
Dr. Frigy Attila kardiológus főorvossal, a Maros megyei klinikai kórház kardiológiai osztályának vezetőjével beszélgetünk a mai medicinában, témánk pedig a kardiológiai esetek, kardiológiai komplikációk nyáron a hőségben. És eszembe jutott az, hogy nyár kirándulások, sokan elmennek akár távoli, egzotikus országba, és nyilván ennek a kérdésnek hosszan lehetne beszélni egy belgyógyásszal a beleket, az emésztést érintő részéről, de ott van az éghajlatváltozás, melegebb az időjárás, vagy akár hidegebb, de ott lehet az extrém páratartalom is. Hogyan hathat ez az emberekre, különösen azokra, akikről tudjuk, hogy regisztrált szívbetegek?
Véleményem szerint, én soha nem felejtem, egyszer Tunéziába utaztunk a családdal egy vakációra, és egy híres ember ott volt a repülőn, egy idős híres ember, aki ismert szívbeteg volt, és csodálkoztam, hogy az ember egyrészt vállalkozott erre a tunéziai útra, ahol hihetetlen párás. Most a párás levegőről azt kell tudni, hogy sokkal malignusabb, sokkal rosszindulatúbb, mint a száraz meleg. Ugyanis a pára az nem engedi a verejtéknek a párolgását, tehát a hűtés sokkal kevésbé hatékony. Na, visszatérve erre a történetre, hogy elgondolkodtam apropó a kérdés kapcsán, hogy milyen motivációk alapján is súlyos, tehát ismert személyiség volt, ismert betegségekkel, infarktussal, stb. Az előzményeiben, hogy vállalta be ezt a tunéziai utat. És aztán valószínűleg túlélte, és még tudnék erre példákat mondani, hogy súlyos szívbetegek elindulnak aztán. Nyilván, hogyha bizonyos szabályokat betartanak, és nagyon vigyáznak magukra, akkor minimumra lehet a veszélyeket csökkenteni. Én talán egy vagy két személynek mondtam azt, hogy nem, ilyen egzotikus utakra, hogy nem, mert baj lesz belőle, és az illető nem is utazott el. Viszont ott van a másik oldala, hogy lehet, hogy ez az utolsó útja, tehát vannak emberi vonulatok is, és az illető persze látom, hogy egy olyan valaki, aki valóban betartja a szabályokat, és minimalizálja a veszélyeket, de hát nyilvánvaló, hogy egy távoli egzotikus kirándulásnál olyan veszélyek és olyan kihívások jelenhetnek egyik pillanatról a másik, és ennek része a klíma is nyilván, hogy ténylegesen ember legyen a talpán, vagy beteg legyen a talpán az, aki ezeket simán át tudja vészelni. Tehát a végkövetkeztetésem az, hogyha lehet, akkor fölöslegesen kockázatot ne vállaljunk, de nyilván az, hogy abszolút eltiltani valakit egy ilyen úttól, az ritkább.
Egy másik kérdés az az, hogy hogyan lehet gyógyszereket szállítani például egy távoli országba, vagy hogyha van egy hosszabb repülőút, akár az Egyesült Államokba, vagy a Távol-Keletre, akkor hogy vegyük be a gyógyszerünket, vagy mikor vegyük be, vagy mit kell ilyenkor figyelembe venni egyáltalán, mert egy teljesen más környezetről beszélünk. Rendben, hogy egy relatív steril környezetről a repülőgép esetében, de ott is érik hatások az embert.
Technikailag a szállítás az nem probléma. Nyilvánvaló, hogy a bőrönbe a tartalékot, és nálunk lehet gyógyszer, amit repülőnbe vehetünk. Most nyilvánvaló, hogy abban az esetben, hogyha valakinek nagyon fontos a timingja, tehát az, hogy bizonyos időközönként vegye azt a gyógyszert, akkor lassúbb átállás történik, ugye van ez a jet lag, tehát van az időeltolódás. Abban az esetben viszont, hogyha az illetőnek olyan jellegű gyógyszerei vannak, amelyeknél átugorható egy dozírozás, akkor egyszerűen át lehet ugrani. Tehát magyarán valaki 8-szor akkor felszáll Európába, és 8-szor akkor érkezik ugye Amerikába, mondjuk egy 12 órás út. Tehát effektíve nem változott az idő, igaz? Abban az esetben, ami az a 8 óra utáni dózis, azt ki lehet hagyni. Tehát ha nem olyanok a gyógyszerek, amelyeket nem lehet elhagyni. Mondjuk ez tényleg egy kicsit szerintem egy bonyolultabb téma, hogy lehet, de nagyon jó a kérdés egyébként, hogy lehet adaptálni ilyen jetleges embereknek a kezelését. Én azt szoktam javasolni, hogy egy adagolást át lehet ugorni.
Azért is kérdeztem ezt, mert hogyha valaki vérnyomás növelőt kell bevegyen, most vonatkoztassunk el a melegtől, és megérkezik valahova este, akkor itt is szóba jöhetnek komplikációk.
Nyilvánvaló, hogy nagyon sok ilyen egyéni eset lehetséges, de én úgy gondolom, hogy ezek nem annyira gyakoriak, és persze ezt az illető mielőtt elutazna részleteiben megbeszéli a kezelő orvosával. Tehát én úgy gondolom, hogy az igazán jó beteg az nem improvizál, hanem megbeszéli ezeket a problémákat előre az orvosával.
És akkor így a beszélgetésünk végéhez közeledve, doktor úr, tapasztalata alapján mennyivel növekszik meg a kardiológiai esetek, panaszok száma nyáron a hőség hatására? Lehet beszélni szemmel látható növekedésről, korrelációról?
Nekem a véleményem az, hogy itt két dolgot el kell különítenünk. Az egyik a panaszok, tehát a szívbetegségre utaló panaszok problematikája, és maguk a szívbetegségek, illetve azoknak a súlyosbodása. Én úgy gondolom, hogy nyáron, alapjába véve, ez az én tapasztalatom, mint gyakorló orvosnak, mint kórházban is, és járóbeteg rendelésben is dolgozó orvosnak, tehát nyáron úgy gondolom, hogy egy picit visszavonulót fújnak a szívbetegségek. Tehát a nyár nem igazán a szívbetegségeknek az időszaka, mert valóban a vérnyomások egy kicsit alacsonyabbak, a betegek azért vigyáznak magukra, stb. Én úgy gondolom, hogy a nyár az egy pici pihenő a betegeknek is, és nekünk is ilyen szempontból, viszont a panaszok, tehát a kardiális panaszok, tehát szívdobogás, mellkasi nyomásérzés, szédülés, fulladásérzet, az ugyanolyan mennyiségben mondhatni, hogy van ezekben a hónapokban, a nyári hónapokban.
Összegezzünk. Ön, mint kardiológus, akkor mit ajánl a hallgatóknak, mind az egészségeseknek, vagy a nem igazolt eseteknek, mind pedig az igazolt eseteknek, mit tegyenek annak érdekében, hogy teljességében tudják megélni a nyarat és azokat az élményeket, amelyeket a meleg évszak hordoz magával?
Én úgy gondolom, hogy felelős hozzáállásra van szükség, ez nagyon fontos, tehát mindenki ismeri a saját határait, illetve én úgy gondolom, hogy azért a média is ezért sokat tesz, és hát az emberek egymás között is beszélgetnek, tehát én úgy gondolom, hogy azokat a szabályokat, és itt a hidratálástól kezdve az extrém meleg órák elkerüléséig nagyon sok mindent el lehetne mondani, tehát ezeket a szabályokat be kell tartani, és a harmadik dolog pedig, amit már szintén elmondtam, hogy ahogy érzik, hogy valami nincs rendben, azonnal ezt jelezzék a környezetüknek, illetve hogyha komolyabb a probléma, akkor az orvosi ellátó személyeknek.
Legyen akkor ez a zárszó, doktor úr, köszönjük, hogy itt volt a mai Medicinában, és válaszolt a kérdésekre.
Nagyon szépen köszönöm én is a meghívást, minden jót.
Hölgyeim és uraim, ez volt mára a Medicina, benne dr. Frid Attila kardiológus főorvossal, a Maros megyei klinikai kórház kardiológiai osztályának vezetőjével, akinek köszönjük a válaszokat és a beszélgetést. Önöknek, tisztelt hallgatók, külön köszönet a figyelmükért. Most búcsúzom. A Medicina műsorvezetőjét, Nagybodó Szilárdot hallották. Kérem, ha tehetik, maradjanak a továbbiakban is a Marosvásárhelyi Rádió társaságában. Vigyázzanak magukra, vigyázzanak egymásra, és ne feledjék, az egészség mindennél fontosabb. Jó éjszakát, viszont hallásra!